Isten igéjéből szeretném felolvasni az igéhirdetésnek az alapigéjét, amely a Zsoltárok 34. részének a 9. verse. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk a te kegyelmedért. Köszönöm, Uram, hogy tart az a kegyelmi idő még, amikor eljöhetünk a te házadba, és hallgathatjuk a te igédet. Köszönöm, Uram, hogy elhoztál minket. Kérlek téged, gondolj azokra, akik egészségi állapotuk miatt nem lehetnek közöttünk. Szeretném, Uram, hogyha, ahogy a te igédben írod, hogy a te igéd élő és ható, a te igéd megelevenedjen a mi szívünkben. Kérlek, Uram, áld meg igéd hirdetőjét, és segíts, hogy meg tudjuk nyitni a mi szellemünket, a mi szívünket, hogy a te igéd átformálja a mi életünket. Segíts, hogy fel tudjuk fogni, meg tudjuk érteni, magunkévá tudjuk tenni azt az üzenetet, amelyet te személyesen nekünk akarsz adni ezen a mai délelőttön. Hálát adunk, Uram, a te kegyelmedért. Köszönöm, hogy megismerhettünk téged. Köszönöm, Uram, hogy te lelked által rávilágítottál, mi bűnös voltunkra, és mi hozzátérhettünk. Köszönöm, Uram, hogy új emberként itt állhatunk előtted. Segíts, Uram, hogy mégis mindig összetörten tudjunk rád nézni. Segíts, hogy megerősíts minket abban az elhatározásunkban, hogy még jobban meg tudjunk tisztulni, még jobban meg tudjunk szentelődni, és még jobban téged tudjunk szolgálni. Uram, adj nekünk ehhez erőt. Jézus nevében, ámen.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok ide, és hogy lehetőséget adtatok arra, hogy most én hirdessem az igét köztetek. Megismételném az alapigét. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Vagy aki benne bízik, ugye attól függ, hogy fordították. Miről szól ez az egyetlen vers számunkra? Arról, hogy nem elég az, hogyha csak az agyunkkal tudjuk, hogy Isten jó hozzánk. Persze ez is nagyon fontos. Óriási szükségünk van erre az ismeretre. De ahhoz nem elegendő, hogy az életünk megváltozzon. Mi kell még hozzá? Azt szoktuk mondani, hogy válaszolnunk kell Isten szeretetére. Ha odaadod magad Istennek, aki szeret téged, akkor meg fog változni az életed. Ez teljes mértékben igaz, csak felmerül egy kis probléma. Mégpedig az, hogy csak így nem fogod tudni magad odaadni Istennek. Mert a szerető Istenről szóló információ önmagában még nem elég ahhoz, hogy odaadd magad neki. Nem fog téged erre indítani. Miért? Egy picit később megkapjuk erre a választ, amikor megnézzük, hogy milyen akadályai lehetnek annak, hogy a hétköznapokban befogadjuk Istennek a szeretetét. Mit tudunk arról, hogy mennyire szeret Isten? Csak ismételjük át, hiszen tudom, hogy nagyon jól tudjátok. Ugye mindenki, aki újjászületett, el tudja mondani az evangéliumot, az örömhírt, ami Dióhéjban ott van, János evangélium a 3. rész 16. és 17. versében. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldt el Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Ugye az egyik oka annak, hogy nehezen tudjuk befogadni Isten szeretetét a hétköznapokban, például az, hogy megszoktuk többek között ezt a két mondatot is. Nem nagyon mozgatják már meg a szívünket. Pedig ezek a mondatok valójában megdöbbentő mondatok. Több megdöbbentő gondolat is van bennük. Például az, hogy hogyan létezhet ekkora szeretet a világban. Ugye ezt másképpen Pál apostol is kifejezi a rómaiakhoz írt levelében, az 5. rész 6. versétől 8. versig terjedő szakaszban, ahol ezt írja, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért. Hiszen még az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Tehát ő odaadta az egyszülött fiát értünk. Mi bűnösök, Istentől elidegenedettek, istentelenek, és tulajdonképpen az ő ellenségei voltunk. A bűnnel szemben pedig teljesen erőtlenek voltunk. Az ő fia szent és igaz, ő benne gyönyörködik, Isten. Ő a szeretett fiú. És Isten az ő szeretetére méltatlan emberekre pazarolt az ő szeretetét. Ugye ez a legnagyobb szeretet. Isten kezdetben nem az igazakat szerette, mivel olyanok nem is voltak, hanem a bűnösöket, hogy ezáltal lehessenek ők igazakká. Tudjuk, hogy az emberiség történetében voltak olyan emberek, akik egy jó ügyért, vagy a közösségük védelme érdekében feláldozták magukat. Őket jó esetben hősként tiszteljük, rossz esetben elfeledkeztünk róluk, vagy maximum egy utcanévtábla emlékeztet minket rá, de már nem is nagyon tudjuk, hogy kik voltak. De olyan hősről kihallott, aki az ellenségeiért áldozta fel az életét. Szerintem senki se hallott még ilyen hősről. És pontosan ezt tette Isten velünk. Az ellenségei voltunk, de az egyszülött fiát feláldozta magát értünk, az egyszülött fiát feláldozta értünk, hogy megbékéljünk vele, és a barátai legyünk. Elképesztő ez a szeretet. És akkor jön a második megdöbbentő dolog, amit kérdésként feltettünk magunkban így, hogy miért pont engem szeret? Mit értékel bennem ennyire? Hiszen sokszor azt érzem, hogy nem érek semmit. Tudod, hogy mekkora a te értéked Isten szemében? Ha újjászülettél, akkor ugyanakkora az értéked Isten szemében, mint Jézus Krisztusnak az értéke. Miért mondom ezt? Te, amikor kimész a piacra, hány forintot adsz egy kiló almáért? Megmondom, pontosan annyit, amennyit az megér neked. Ha az alma csak 190 forintot ér neked, nem fogsz érte 200-at adni. Pedig csak 10 forint a különbség, szinte semmi. Nem fogsz érte 200 forintot adni, mert csak 190-et ér neked. Isten annyira értékel téged, hogy az egyszülött fiát adta érted. Azt a fiút, akiről így beszélt, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És persze itt szoktunk megijedni. Hát ez azért túlzás, nem? Hát ez nem lehet igaz. Ennyire nem szerethet Isten. Vagy ennyire nem értékelhet engem Isten. De ennyire szeret. Ha nem értékelne ennyire, akkor nem adta volna oda az egyszülött fiát, érted? És akkor jön a következő kérdésünk, mert még mindig nem értjük, hogy hát mit értékel bennem ennyire? A képességeimet? A gondolkozásomnak a komolyságát? Vagy a próbálkozásaimat, hogy az ő útján járjak? Nem. Téged értékel, aki vagy, mert az ő fia, az ő lánya vagy. Nem azért szeret minket, mert valamiben különbek vagyunk. Azért szeret minket, mert pont az ő szeretetére van szükségünk. Azért szeret minket, hogy a szeretete a legjobbat hozhassa ki belőlünk. Azért szeret minket, hogy a szeretete begyógyíthassa a lelki sebeinket. Azért szeret minket, mert tudja, hogy a szeretete formál minket, és lelkileg egészséges emberré tesz minket. Olyanná, mint amilyen Jézus Krisztus volt ebben a világban. Így lát téged Isten. Fogadd el. Fogadd el azt, hogy ki a te Istened, és fogadd el azt, ahogy lát téged. Mert csak így menekülhetsz meg a hívő élet gyerekbetegségeiből. Ha más az Istenről alkotott képünk, mint amilyen Isten valójában, akkor ebből sajnos az is következik, hogy a saját magunkról alkotott képünk sem lesz jó. Nem Isten gondolatai szerint fogjuk látni saját magunkat, és ez az. A torz Isten kép és a torz én kép az, ami sok nyomorúságot okoz nekünk. A kereszten Isten drámai módon bizonyította, hogy mennyire szeret téged. De az irántad való szeretete már a teremtésben is megmutatkozott. Ez az, amiről általában kevesebbet gondolkodunk, Úgyhogy én most erről szeretnék többet beszélni, úgyhogy menjünk vissza az alapokig. Kezdjük ott, hogy miért teremtett minket Isten. Ő a szeretetéből döntött úgy, hogy megalkott minket. Azért teremtett téged, hogy szeressen téged. Ez mindennek az alapja. Isten azért teremtett minket, hogy végtelen és feltétel nélküli szeretettel szeressen minket. Úgy is mondhatnánk, hogy arra lettél teremtve, hogy közösségben élj Istennel. Nem azért, hogy tudjál róla, hanem azért, hogy megismerd őt. Ugye ismerjük az 1 Mózes 1.27-et, megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. De mit jelent az, hogy Isten a saját képére alkotott meg minket? Azt jelenti, hogy valami fantasztikus módon vissza tudjuk őt tükrözni. Az ő életének a tükörképei lehetünk ezen a földön, hogy betöltsük a teremtett világot azzal a szeretettel, amellyel ő szeret minket. Tehát ő szeret téged, betölt téged a szeretetével, és rajtad keresztül szereti a teremtett világot. Ez az elhívásod, ez az életed értelme. És mi következik még ebből? Az, hogy a Teremtő Isten az ember nélkülözhetetlen kiegészítője. Nem tudok rajta kívülálló módon szeretni. Az én Teremtő Istenem nélkül, a vele való eleven működő közösség nélkül csak fél ember vagyok. Nem működik az életem. A Teremtő Istenünk szeretete jelenti számunkra azt az üzemanyagot, amitől valójában elkezdünk létezni és igazán élni. Nélküle nem működünk. Isten szeretetét nem keverhetjük össze az emberi szeretettel. Mert az ige azt mondja, hogy Isten szeretet. Tehát ő a szeretet forrása, belőle származik a szeretet. Isten szeretet. És ez nem azt jelenti, hogy ő rendelkezik a szeretettel. Mert ez nem valami kiegészítő dolog nála, amivel rendelkezik. Ő maga a szeretet. Ez a lételeme, ez az élete, ez a lényege, ez a természete. És ő odaadta neked ezt a szeretetet. Szeret téged. Úgy is mondhatnánk, hogy ő a feléd elkötelezett szeretet. És mi következik abból, hogy ő a szeretet? Ha Isten maga a szeretet, akkor nem a viselkedéseddel váltott ki az ő szeretetét. Az emberi szeretet a szeretett személynek a viselkedésétől függ általában. Az emberi szeretetnek mindig kell, hogy legyen valami oka, és ebben az értelemben feltételekhez van kötve. Szeretlek téged, mert ilyen vagy, olyan vagy, és akkor soroljuk a feltételeinket. Mindig van valami oka. Az emberi szeretet felrajzol néhány kört, és azt mondja, hogy mindazoknak, akik ebbe a kategóriába akarnak tartozni, meg kell felelniük a legmagasabb elvárásoknak. Te egy fantasztikus ember vagy, te beletartozhatsz ebbe a körbe. Te pedig egy egészen kiemelkedő, páratlan ember vagy, te is beletartozhatsz ebbe a körbe. De ha te nem felelsz meg az én elvárásaimnak, ha nem tartozol a legszebb, legcsodálatosabb emberek közé, akkor te ki vagy zárva a köreimből. Ugye ezek kőkemény feltételek, amelyeket teljesítenünk kell, hogyha tartozni akarunk valakihez. Ilyen az emberi szeretet. Feltételekhez kötődik, kell, hogy legyen valami oka. De Isten maga a szeretet. Ez az ő élete. Ezért Isten szeretete feltétel nélküli. Isten nem miattad, hanem saját maga miatt szeret téged. Isten nem az eredményeid miatt szeret téged, nem azért szeret téged, mert ma jó voltál, nem azért, mert sokat olvasod a Bibliádat, vagy sokat jársz a gyülekezetbe. Saját maga miatt szeret téged, nem amiatt, hogy te ki vagy. És ha ezt megérted, akkor ez a legnagyobb lelki egészség forrása lesz a számodra. Mert Isten szeretete spontán módon fakad fel önmagából, odaadja magát neked. Mi csak annyit tehetünk, hogy megköszönjük ezt a szeretetet. Mert ennek a szeretetnek nincs feltétele, és nincs oka. És lehet, hogy arra vagytok beprogramozva, hogy törekednem kell arra, hogy szeressem Istent, hogy szolgáljam őt, hogy tennem kell érte valamit azért, hogy felhívjam magamra az ő figyelmét. Hiszen az emberi világ is így működik. Az emberi szeretet így működik. Az ige viszont azt mondja, hogy még mielőtt képesek lennénk szeretni Istent, ő már előbb szeretett minket. Ugye, mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, mondja János az első levelében, a 4. rész 19. versében. Tehát nem tudsz megdolgozni azért a szeretetért, és nem tudod visszafizetni neki azt a szeretetet, amit eddig is kaptál. Nem tudod kiérdemelni ezt a szeretetet. Sőt, ha megpróbálod kiérdemelni az ő szeretetét, akkor csak annyit érsz el, hogy valójában elválasztod magadat tőle. Miért? Azért, mert egy hamis istenképből indulsz ki. Nem tudod kiérdemelni az ő szeretetét. Ez a szeretet természeténél fogva ajándék, amit ingyenesen kapunk. És csak úgy tudod szeretni őt, hogy tulajdonképpen reagálsz, válaszolsz az ő kezdeményező szeretetére. Mi csak az ő szeretetét tudjuk visszatükrözni. Nincs saját szeretetünk. Addig nem tudod őt szolgálni, amíg nem ismered fel, hogy ő ok nélkül szeret téged. Vagy legalábbis nem benned van az oka az ő szeretetének, hanem ő benne. Ez a szeretet Isten akaratából fakad, mert ő úgy döntött, hogy szeret téged. De a szeretete sokkal több, mint akarat. Isten szeretete érzelem is, Isten szeretete tele van szenvedéllyel irántad. Ne úgy gondoljatok Istenre, mint egy nagy jótékonykodóra, mint egy multimilliómosra, aki minden hajléktalant befogad és kitölt nekik egy-egy csekket, de egyébként a szíve távol van tőlük. Isten nem egy kozmikus jótékonykodó, és ő nem egy transzcendentális, egyesített módszert határozott meg, amelynek segítségével bejuthatunk a mennybe. Ő szeret téged, ez a lényege. El tudod képzelni, hogy milyen szenvedély, hogy milyen határtalan érzelmek vannak irántad Isten szívében? El tudod képzelni, hogy örömöt talál benned? Már akkor szemmel tartott téged, amikor még nem is tudtál róla. Szeretettel figyelt téged. És örömét leli benned, mint ahogyan a művész gyönyörködik a saját művében. Csak az a különbség, hogy te személyiséggel is rendelkezel, a szobor pedig nem. Ő az az atya, aki odaszalad a tékozló fiú elé, és nem azt mondja, hogy hello, jó, hogy látlak, végre megjelentél, hanem megöleli és megcsókolgatja őt, és ünnepet rendez a számára. Megrázó ez, ugye? De így van. Isten azt mondja, hogy az enyém vagy. Szeretettel beszél hozzád. Időnként olyan kifejezéseket használ, amelyek becéző szavak. Például azt, hogy ti vagytok az én szemem fénye. Gyakran úgy használjuk ezt a kifejezést, hogy nem fogjuk fel a jelentését. Isten szeret minket. Valójában azt mondja, hogy egyetlen ember többet ér számára, mint az egész világ. Nehéz erre hasonlatot találni, mert az emberi világban nincs ennek megfelelője. Talán a kisbabával lehet ezt a legjobban érzékeltetni, akit az édesanyja ott tart a karjában. Ez a kisbaba feltétel nélküli szeretetet élvez. Talán ez az egyetlen dolog a világban, ami valamennyire jellemezni tudja Isten szeretetét. Mert miért szereti az édesanyja a kisbabát? Azért, mert gyönyörű? Nem. Azért, mert annyira aranyos, vagy annyira jó, vagy keveset sír? Nem. Egész egyszerűen feltétel nélkül szereti. Gondoljatok csak bele, azért szereti az édesanyja a karjában tartott gyermeket, mert az a gyermek létezik. Ezért. A kisgyermek egyszerűen azért részesül szeretetben, mert lélegzik. Él, létezik. Ez egy szegényes emberi példa annak az érzékeltetésére, hogy Isten milyen végtelenül és határtalanul szeret téged, egyszerűen azért, mert élsz, mert lélegzel, mert létezel. Azért, mert ott ülsz a székeden, és semmi egyebet nem teszel, mint lélegzel. És ezért Isten határtalanul szeret téged. És azért kell azt mondanom, hogy végtelenül, mert az az Isten, akiről beszélünk, maga is végtelen. És ez azt jelenti, hogy Isten minden egyes embert úgy szeret, mintha ő lenne az egyetlen ember az univerzumban. Azt jelenti, hogy ebben a pillanatban is Isten teljes és osztatlan figyelmét élvezed. Rád figyel. Ő teljesen körülvesz titeket, mint a levegő atmoszférikus nyomása. Nekem csak be kell őt fogadnom. Ha ez a nyomás nem lenne, akkor ugye szétrobbannánk, mert a belső és a külső nyomás kiegyenlíti egymást. Isten szeretete is ilyen, hogy minden pillanatban körülvesz téged. Ugye az Apcsel 17.29 azt írja, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Isten ugyanígy szorongat engem, az ő szeretete ugyanígy szorongat engem, mint a levegőnek az atmoszférikus nyomása. Az a vágya, hogy bennem élhessen. Isten szeretete most, ebben a pillanatban is arra törekszik, hogy teljesen átjárhasson minket. Ádám ennek a szeretetnek a méhében fogant meg. Istentől született, hogy élvezze az Istennel való kapcsolatot és az ő szeretetét. Édenben Ádám úgy élt, hogy ismerte ezt a szeretetet. Nem kellett bizonyítania, hogy méltó erre a szeretetre. Nem kellett állandóan arra hivatkoznia, hogy mit tett, abban a reményben, hogy amit tett, azért most már Isten szereti őt. És nem kellett azon fáradoznia, hogy megőrizze Isten szeretetét. Nekünk sem kell semmit sem bizonyítanunk. Isten szeretetének semmi köze sincs hozzánk, egyszerűen a szerető Istenből fakad. Isten azért szeret téged, mert ő maga a szeretet. Amikor reggel felébredtél, eszedbe sem jutott, hogy a levegőt ki kell érdemelned, egyszerűen csak lélegeztél, vetted a levegőt, beszívtad és kifújtad. Nem jutott eszedbe, hogy hoppá, hát neked ezt ki kell érdemelned. Így élt Ádám a szeretetben. Tudta, hogy ajándékként kapja, hogy nem kell kiérdemelnie. És Ádám tudta, hogy Isten az örömét leli benne, hogy Isten a saját képmására alkotta meg őt. Ezt Istentől tudta. Isten beszélt hozzá a szeretetről, és arról, hogy Ádám egy különleges lény az ő számára. Isten képmására, hasonlatosságára lett megalkotva. Mindezt Istentől tudta meg Ádám. És ez ránk is igaz. Az ő képmása vagyok, és Isten azt mondta nekem, hogy szeret. És én képes vagyok reagálni az ő szeretetére. Isten terve szerint ennek alapján kell ismernie az embernek a saját önazonosságát, vagy idegen szóval az identitását. A Teremtő beszél hozzám, és ezt mondja, szeretlek téged, az én képmásom vagy, az enyém vagy. És ez adja meg az identitásom tudatát. Tudom, hogy ki vagyok, és ebből tudom, hogy fontos vagyok. Ennél fontosabb dolgot elképzelni sem tudok, mint hogy a Teremtő határtalanul szeret engem. Ez adja meg a fontosságomat, az értékemet, ez jelenti rajtam az árcédulát. Ennyit érek. Isten fog egy árcédulát, és azt írja rá, hogy én mondom meg neked, hogy ki vagy. Az én képmásom vagy. Szeretlek téged. Azért alkottalak, hogy válaszolja szeretetemre, hogy engedelmességre épülő közösségünk legyen egymással. Ez vagy te. Egy külső hang beszél hozzánk, és ezt mondja, úgy alkottalak, hogy csak egy külső hang, az én hangom alapján legyél képes igazán megismerni azt, aki valójában vagy. Ha magadban nézel, hogy megtudd, hogy kicsoda vagy, sosem fogod igazán megtudni. Ne nézz a tükörbe, és ne mondogasd azt, hogy csodálatos vagyok, csodálatos vagyok, csodálatos vagyok, mert ez ugyan igaz, Isten ennek lát, de nem ebből tudjuk meg. Mert szükségem van arra, hogy a Teremtő beszéljen hozzám, és ezt mondja, hogy szeretlek. Szükségem van arra, hogy ezt mondja nekem, hogy az én képmásom vagy, és semmihez sem lehet téged hasonlítani. A vele való közösségre lettem teremtve, és ez adja meg a fontosságomat, az értékemet. Hadd adjak egy matematikai egyenletet arról, hogy kik vagyunk. Isten képmására lettem megalkotva, plusz Isten feltétel nélkül, ok nélkül szeret engem, plusz képes vagyok engedelmesen válaszolni neki, egyenlő, ez vagyok én. Oké? Okay? És ennek semmi köze nincs ahhoz, amit csinálsz. Lehetsz vezérigazgató, lehetsz utcaseprő, ennek semmi jelentősége nincs. Feltéve, hogy tudod, hogy ki vagy valójában, mert ezt Isten kijelentette neked. Mert akkor úgy élsz, hogy tudod, hogy van értelme a létezésednek. Az életed annak lesz a kifejeződése, hogy szeretett lény vagy. Az ember tudja, hogy ő fontos. Igenis számít, hogy reggel felkelsz az ágyból. Az nem érdekes, hogy egy gorilla felkele a saját kis ágyából, mondjuk általában nem szokott ágy jelenni, de arról az ágról, amiben van. Ez nem érdekes, de az igenis számít, hogy te reggel felkelsz az ágyból, mert te értékes vagy, te Isten képmása vagy. A gorilla nem Isten képmására lett megalkotva. A gorilla Isten jóságának általános gondoskodásában részesül, de őt nem szereti úgy Isten, mint téged. És a gorilla nem képes soha megismerni Istennek a szeretetét, és válaszolni sem képes Istennek. Te viszont képes vagy erre. Igenis számít, hogy ma reggel is felkeltél, mert Isten képmása vagy. Ez az életed értelme, ez adja meg a munkád fontosságát is. Nem egy fejlett majom vagy, aki holnap reggel így megy be a munkahelyére, hanem Isten képmása. Az adja meg a munkád jelentőségét, hogy ki vagy valójában. Ezt általában összekeverjük, és a munkánkban keressük meg az identitásunkat, az életünk értelmét és a saját fontosságunkat. De ez nem így van, ez tévedés. Az számít, hogy ki vagy. Tegyük fel, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr elmegy egy bevásárlóközpontba, hogy kitakarítsa a vécéket. Egyértelmű, hogy minden országos tévécsatorna rácuppan erre a hírre, és mennek, és veszik kamerával az eseményt. Mindenki láthatná, amint valaki kitakarítja a vécéket. De ugye nem a takarítás lenne a dologban az érdekes, hanem az az ember, aki csinálja. Ha megértetted, hogy miről beszélek, akkor úgy fogsz bemenni a munkahelyedre, hogy nem érdekes, hogy milyen munkát végzel, de fontosságod és értékességed tudatában fogod végezni a munkádat. Azt fogod gondolni, hogy nézzétek, ki jött most ide dolgozni, Isten képmása, akit ő nagyon szeret. És ha tudod, hogy ekkora szeretetet élvezel, akkor már nincs semmi rejtegetni valód. Isten szeret engem, és nyitott vagyok a számára ebben az értelemben is, amikor ránézek az embertársamra, és felismerem, hogy Isten őt is ugyanennyire szereti. Ő is Isten képmása, és ezért tisztelettel viseltetem iránta. Meggondolom, hogy hogyan bánok vele, mert ott van rajta a Teremtőnek az aláírása. Amikor Isten bemutatta Ádámnak a mennyasszonyát, a héber azt mondja a mennyasszonyra, hogy Isá, ami azt jelenti, hogy az én hölgyem. Így jártak együtt a kertben. Ez volt a neve. Akkor még nem Évának hívták. Így hívták, hogy az én hölgyem. Itt van az én uram, és itt van az én hölgyem. Áhítatos tisztelettel álltak egymás előtt. És szeretetük abból a tényből fakadt, hogy Isten mindkettőjüket szereti. Ádám nem ezekkel a szavakkal ment oda Évához, hogy szükségem van rád. És Éva sem használta ezeket a szavakat, hogy szükségem van rád. Isten egyszerűen mindkettőjüket szerette, és a saját teljességükből adtak egymásnak szeretetet és tiszteletet. És mivel ilyen szeretetet élveztek, nem voltak vallásosak. Ugye a vallás az ember bukásából származott, mivel a vallás arra a tényre épül, hogy elszakadtunk Istentől. Hallottál már olyan halról, amelyik elment a vízházába? Mi emberek nem szoktunk elmenni a levegőházába. Akkor miért kellene elmennünk az Isten házába? Hiszen ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miért jövünk a gyülekezetbe? Azért, hogy találkozzunk Istennel. Hiszen ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Akárhol vagyunk, ez igaz. Nem azért jövünk ide, hogy egymással találkozzunk és együtt dicsérjük az Urat. Istenben élünk, nem vagyunk elszakítva tőle. Isten szerette az első két embert, akik benne mozogtak, akik őt lélegezték be, az ő szeretetét, és magához ölelte őket, mint mi a kisbabákat. Isten tevékenyen működik a szeretetének az erejével, hogy elvigye őket a lehetőségeik határáig, az emberi beteljesülés legmagasabb szintjére, hogy valódi és beteljesült személyiségek legyünk. De vajon mi romolhatott el? Miért van kisebb rendűségű érzésünk? Miért érezzük magunkat értéktelennek, akiket nem lehet szeretni? Azért, mert Ádámék annak idején egy másik hangra hallgattak. Emlékeztek arra, hogy mit mondtam? Hogy egy külső hang alapján állapítjuk meg, hogy kik vagyunk. De ők egy másik, egy alternatív hangra hallgattak. És ez a másik hang egy másfajta identitást adott nekik. A kígyó mondata mögött a következő gondolatok húzódhattak meg. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy nem ehettek erről a fáról? Nem tudom elhinni, hogy ezt kérte volna tőletek. Hát itt tréfáltok velem? Csak ugyanezt mondta? Ez hihetetlen. De én majd elmondom nektek az igazságot. Ez az Isten egy kész Frankenstein. Csinált valakit, akit nem tud irányítani. Csinált valakit, aki ugyanolyan nagy, mint ő maga. Ezért mondta nektek azt, hogy mindig azt csináljátok, amit ő mond, és hogy fogadjátok el az ő feltétel nélküli szeretetét. Ezért akarja, hogy könyöradományból éljetek, ezért akar elnyomni titeket. Nem akarja, hogy elérjétek képességeitek határait. Nem akarja, hogy felnőjetek, mert akkor osztoznia kellene veletek a dicsőségen. Egyszerűen fél, és nem akarja, hogy ki tudjátok használni a lehetőségeiteket. Itt az ideje, hogy függetlenítsétek magatokat tőle. Mert ha ezt megteszitek, akkor majd ti is rájöttök arra, hogy rendelkeztek hatalommal, és nem vagytok neki kiszolgáltatva. Tietek lesz minden bölcsesség. Olyanok lesztek akár az Isten. Irányíthatjátok majd az életeteket, a sorsotokat. Teljes életet élhettek magatokban is. Nem kell majd tőle függenetek, egyenrangú társai lehettek Istennek. Persze attól még hihettek benne, de legyen saját célotok, legyen saját tervetek. A saját életeteket élhetitek, saját magatokban megtalálhatjátok fontosságotok, tudatát és életetek értelmét. Na ez volt az, amit ma eredendő bűnnek nevezünk. Hazugságnak is nevezhetjük. Az ember nem akart Istenben élni és mozogni, nem akart egyszerűen egy szeretett lény lenni, hanem függetleníteni akarta magát Istentől, egyenrangú társ akart lenni, hogy önmaga lehessen. És ez persze illúzió, ez lehetetlen. Az ember nem létezhet Istentől függetlenül. Az ember életének egyetlen értelme az, hogy Isten szeretetének hordozója és szétosztója legyen. Ez maga az élet. Mivel teremtett lény vagyok, a teremtőnek ki kell egészítenie az életemet. Nem élhetek Istentől függetlenül. Az ateistának a lélegzete, amellyel kimondja, hogy nem hisz Istenben, Isten létét bizonyítja. A hazugság arra késztet bennünket, hogy tagadjuk meg teremtett voltunkat, hogy ezt mondjuk, hogy én is Istentől függetlenül akarok élni. A hazugság Isten helyett az embert állítja középpontba. Az ember ezzel a hitével elszakította magát Istentől. És bár továbbra is Isten jelenlétében él, de vakká vált ennek a felismerésére. Nem érzékeljük őt. És emiatt magunkra hagyatottak lettünk. Ezen kívül az embernek fel kellett fedeznie saját magában egy feneketlen mélységet, amely valaha telve volt Isten feltétel nélküli szeretetével. Észre kellett vennie, hogy most a sátánnal áll közösségben, mert az ő rabszolgája. És sötétség honol a fejében. Nem tud világosan gondolkodni, és elfelejtette, hogy miért van itt. Elfelejtette a létezésének, az életének az értelmét. A Biblia ezt úgy mondja, hogy az ember a sötétség birodalmában él. Elveszítette a feltétel nélküli szeretet iránti minden érzékét. Úgy is mondhatnám, hogy elveszítette azt a kapcsolódási pontot, amely összekapcsol bennünket Istennel. Elveszítettük azt a külső hangot, amely Isten szeretetéről beszélt, amely elmondta nekünk, hogy kik vagyunk, hogy Isten képmásai vagyunk, hogy szeretett lények vagyunk. És az ember egy másik hangra figyelt, és elhitte azt, amit ez a másik hang mond. És ez a másik hang azt mondta, hogy légy önmagad, csináld a saját dolgaidat. És nem maradt más az embernek, mint az elveszettség érzése, a fájdalom, a hatalmas sóvárgás és kiáltás a szeretettség után, hogy szeretet legyek. Igen, az ember bűnösnek érezte magát, nagyon bűnösnek. Hála legyen Istennek a bűntudatért. Ne engedd meg senkinek, hogy lebeszéljen téged a bűntudatról. Adj hálát Istennek, hogyha bűntudatot érzel. Mert ha bűnösnek érzed magad, akkor ez azt jelenti, hogy van visszaút. Van visszaút Istenhez, van visszaút a szeretethez, hogy meg lehet téged menteni. Az ördög sose érezte magát bűnösnek. Őt nem is lehet megmenteni. De ha te bűntudatot érzel, az azt jelenti, hogy még van remény. Hála legyen Istennek az emberi bűntudatért. De az ember nem csak bűntudatot érzett, hanem félt is. Nagyszerű. Csak így tovább. Alkalmatlannak érezték magukat, és ez így is volt rendjén. Tehetetlennek, gyengének érezték magukat, és kicsúszott a kezükből a dolgok irányítása. Rettenetes magányt éreztek. Persze, mi másra számíthatnál, ha elbúcsúzol az életed értelmétől? Isten az erőforrása, Isten jelenléte miatt érezzük magunkat embernek a szó legteljesebb értelmében. Hát persze, hogy alkalmatlannak és gyengének érzem magam, persze, hogy félek, hogyha ezt elveszítem. Hála legyen Istennek, hogy ezt érezték. Te is adj hálát, ha így érzel. Úgy érzed, hogy az életed teljesen szétesett? Fantasztikus. Akkor jó helyen vagy, mert ha érzem a veszteséget, az azt jelenti, hogy vissza is tudom szerezni korábbi helyzetemet, ha Istenhez fordulok. De várjunk csak egy kicsit, mert itt valami nem stimmel. Mert ez egy jó szégyen. Ez egy nagyon jó szégyen. Csak az a probléma, hogy az ember továbbra is hisz a hazugságban. A Sátán azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. És mi történt? Ádám és Éva hirtelen még az embernél is kevesebbnek érezték magukat. Egyáltalán nem érezték magukat Istennek. Sőt, rettenetesen féltek Istentől, gyengének, tehetetlennek, magányosnak érezték magukat, és féltek. Nem történt meg az, amire számítottak. Kicsit képzeld magad az ő helyzetükbe. Függetlenítettem magamat Istentől, de nem érzem magam Istennek, sőt, még egy embernek sem. Kevesebb vagyok, mint aki 5 perccel ezelőtt voltam. Mit tesz ilyen helyzetben egy éppeszű ember? Ezt mondja. Sátán, te hazudtál. Visszamegyek Istenhez, aki szeret engem, és ezt mondom, hogy tévedtem. Csak a baj ott van, hogy a bűn eltorzítja a gondolkodásunkat. A bűn az őrültséggel határos elmeállapotot okoz. Mert tudjátok, mi történt? Ádám szégyelte magát a szégyene miatt. Ádám szégyelte magát a szégyene miatt. Örülnie kellett volna, amiatt, hogy szégyenkezett, örülnie kellett volna amiatt, hogy bűntudata volt, amiért gyengének és alkalmatlannak érezte magát, mert ez jelentette volna a hazafelé vezető ösvényt. De nem, nem így történt, mert ő így gondolkodott, hogy ha olyannak kell lennem, mint amilyen Isten, akkor szégyellem magam, mert nem érzem magam Istennek. És mivel az ember elhiszi ezt az óriási hazugságot, hogy tökéletesnek és függetlennek kell lennie, hogy fontossággal, identitással és céllal kell bírnia önmagában, ezt elhiszi, és mégis azt tapasztalja, hogy ez nem igaz. Állandóan beleütközik ebbe a falba, hogy itt valami nem stimmel. De ahelyett, hogy azt mondaná, hogy ez nem igaz, mit mond? Azt, hogy valami baj van velem. Kudarcot vallottam. És jön a szégyenre a szégyen. Ugye mit olvasunk az 1 Mózes 3.7.8-ban? Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. Mire is nyílt meg mindkettőjüknek a szeme? Észrevették, hogy mesztelenek. Miért? Eddig nem látták egymásról, hogy mesztelenek? Dehogy nem. Élvezték és gyönyörködtek egymásban. Ez teljesen természetes állapotuk volt. Mint ahogy neked is, amikor ma reggel mesztelenül zuhanyoztál a zuhany alatt, élvezted a langyos víz simogató hatását, és lehet, hogy még dúdoltál is valamit magadban, vagy énekeltél. Egyszerűen élvezted ezt a helyzetet. De képzeld el azt, hogyha így mentél volna be a munkahelyedre, vagy az iskolába, akkor mit éreztél volna? Ugye mindenki alaposan megnézett volna téged. Ha eltekintünk a szexuális vágyak felgerjesztésétől, attól, hogy egy musztrálandó élvezeti cikknek tekintenek téged, akkor is folyamatosan fürkészték, nézték volna az alakodat a legapróbb részletekig. Miért? Mert keresték volna a hibákat. Keresték volna benne a hibákat. Mindenki szemügyre vett volna, és egymás között megbeszélték volna a tökéletlenségeidet. Hogyan élted volna ezt át? Valahogy így, hogy nekem tökéletesnek kellene lennem, nekem olyannak kellene lennem, mint Isten. Sugároznia kellene belőlem a szépségnek, a bölcsességnek, a hatalomnak, a tökéletességnek. De én nem vagyok tökéletes. Hibás vagyok, selejt vagyok, magányos vagyok. Kudarcot vallottam, és most mindenki engem bámul és fürkész. Mit gondolhatnak rólam? Mindenki látja a tökéletlenségemet, és erről beszélnek egymás között. Az egész világ megtudja, hogy mennyire selejt vagyok. Nem akarom, hogy így lássatok. Így nem fogtok tudni szeretni engem. Szégyellem magam. És ha a lelkedet kellene lemeszteleníteni mások előtt, Ha most hirtelen megjelennének csak a mai gondolataid itt a vásznon, így szépen sorba egymás után, hogy mindenki jól láthassa, akkor hogy éreznéd magad? El tudnád viselni? Na most pontosan ezt élték át Ádámék. A kígyó azt ígérte, hogy megnyílik a szemük, és olyanok lesznek, mint Isten, az ő tökéletes szépségében fognak ragyogni. És valóban megnyílt a szemük. De mire? Észrevették, hogy mesztelenek. Azaz, észrevették, hogy tökéletlenek, hogy sebezhetőek. Akik eddig egymást a tökéletes Istentől kapott gyönyörű és tökéletes ajándékként látták, most hirtelen szégyelik magukat egymás előtt. Félnek, hogy már nem szerethetőek a társuk szemében. Félnek, hogy a társuktól a szeretet helyett bántást és sebeket kapnak. Átélik a kiszolgáltatottság negatív oldalát. Ugye a szégyen szó csalódottságot jelent. Azt érzed, hogy kudarcot vallottál. A szégyen azt jelenti, hogy megbénít ez az érzés, és nem tudok mit mondani. Teljesen leblokkolok. Rajta kaptál, megfogtál, és én szégyellem magam. Ha valaki meglátja, hogy milyen vagyok, akkor biztosan nem fog szeretni. Tökéletesnek kellene lennem. Olyannak kellene lennem, mint amilyen Isten, mert akkor szerethet engem a feleségem. De ilyen állapotban nem vagyok méltó a szeretetre. Kudarcot vallottam. Nem vagyok olyan, mint Isten, pedig az ördög azt mondta, hogy olyan leszek. Nem vagyok jó. Egyetlen épeszű ember sem fog szeretni engem ebben az állapotomban. Kudarcot vallottam emberként, el kell rejtőznöm, nem engedhetem, hogy bárki is meglásson engem. És ha alaposan el tudok rejtőzni, ha megtalálom a megfelelő állarcot, amely mögé elrejtőzhetem, akkor talán szeretsz majd. Tehát mi a megoldás a számomra? Hogyan lehet az ilyen szörnyű érzések ellen valami védelmet találnom? Úgyhogy újra tökéletes képet kell sugároznom magamról. El kell rejtenem a tökéletlenségeimet, hogy ismét szerethető legyek. És valóban ezt a stratégiát követték Ádámék, el akartak rejtőzni. Ádám megrémül attól a gondolattól, hogy az emberi társa meglátja őt a maga valójában. És akkor jönnek a fügefa levelek, jönnek az ágyékkötők és az állarcok. Tetszik neked ez a fügefa levél? Tetszem neked ebben a fügefa levélben? Tetszik neked az a mód, ahogy rejtőzködöm? Tetszik neked az állarcom? Mert olyat veszek fel, amilyen neked tetszik. Tetszem így neked? Mert csak az számít, hogy szeress engem. De én annyira méltatlannak érzem magam a szeretetre. Csak az a fontos, hogy elfogadj, hogy ne utasíts el engem. Ezért elrejtőzöm előled, nem kell látnod, hogy milyen vagyok, csak szeress és kedvelj engem. Csak fogadj el engem. Amikor pedig Isten közeledik, akkor mindezek az érzések még inkább felerősödnek Ádámékban. Hiszen egy tökéletes lénnyel fognak találkozni. Itt már nem elég a fügefa levél, nem elég az ágyékkötő, el kell rejtőzni a fák mögé, meg a bokrok mögé. Az egész lényüket elrejtik. Miért? Mert azt gondolják, hogy Isten is ugyanúgy fog reagálni mindarra, ami történt, mint ahogy ők a megnyílt szeműek reagáltak. Azt gondolják, hogy Isten most már nem tud engem szeretni, és nem is fog engem szeretni. Teljesen eltorzult a gondolkodásuk, teljesen eltorzult az Isten képük. Ádám valójában annak alapján alakította ki az Istenről alkotott képét, ahogy saját magát látta. Ugye Isten megalkotta az embert a saját képére, és most az ember viszonozta ezt a szívességet. Az ember megalkotta Istent a saját képére, az agyában. A szeretetre méltatlannak látja saját magát, a szeretetre értéktelennek látja saját magát, tehát megalkot egy Istent az agyában, a szívében, aki ugyanúgy látja őt. A saját gondolatai alapján kialakít róla egy képet. És az ember úgy gondol Istenre, mint aki nem tudja szeretni a rossz embereket. Úgy gondol Istenre, mint aki megveti azokat, akik kudarcot vallottak valamiben. úgy gondol Istenre, mint aki csak azokat az embereket tudja szeretni, akik tőle független, isteni életet élnek. Az Isten képük alapján megismert Isten, biztos, hogy nem szereti őket, mert engedetlenek voltak, mert kudarcot vallottak, mert rosszak. Szégyelni kell magukat előtte, és félni kell tőle. Ezt igazolja az Úrral folytatott párbeszéd első fele is. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok. Ezért rejtőztem el. Ugye megrémültek attól, hogy Isten így megláthatja őket. Képtelenné váltak annak a ténynek a meglátására, hogy Isten még mindig követi őket az ő feltétel nélküli szeretetével. És mi történt? Elvesztették a létezésüknek az értelmét. Az emberi lét az Isten szeretetében való tartózkodás elsajátítását jelenti. Ez egy csoda. Bárcsak megértenénk, hogy Isten feltétel nélkül szeret minket. Csak meg kell köszönnöm, semmi egyéb tennivalóm nincs. És ha ennek megfelelően reagálok örömteli hálával, akkor elkezd kialakulni a személyiségem. Mert a Biblia meghatározása szerint addig kevesebb vagyok, mint egy személyiség. Kevesebb vagyok annál, mint aminek Isten engem rendelt, mint emberi lényt. És az a baj, hogy belénk csontosodott az az elképzelés, hogy el kell érnünk egy bizonyos színvonalat, hogy megfelelhessünk Istennek. Na ez az eredeti hazugság. Ez nem csak egy kis eltérés az igazságtól, ez az a hazugság, amit Sátán az Édenkertben mondott, hogy Istentől függetlenül megfelelő lehetsz Isten számára, aztán majd szeretni fog téged. Ez egy óriási hazugság, amiben sajnos nagyon sok keresztény él ma is, hogy Istentől függetlenül próbálok megfelelni Istennek. Az igazság az, hogy oda viheted bűnös életedet az Istenhez, mert ő már szeret téged. Milyen hiába való emberi megoldásaink vannak? Meg kell próbálnunk visszaszerezni azt, amit ők elvesztettek, Ádámék. Meg kell találnom azt, amit elvesztettem. Ugye elvesztettem Isten feltétel nélküli szeretetét. Elvesztettem azt a külső hangot, amelyik azt mondja nekem, hogy én egy szeretett lény vagyok. Elvesztettem, és enélkül nem működik az életem. Isten szeretete nem egy szabadon választható extra, hanem az emberi létnek a hajtóanyaga. Egyszerűen enélkül érezzük, hogy valami nagyon nem stimmel. Kihez kell tehát fordulnom? Kiutasítottam Istent az életemből, kijelentettem, hogy független vagyok tőle, akkor kihez forduljak szeretetért, hogy betöltse a bennem lévő feneketlen űrt? Hol találom meg az értékességem tudatát, amit elvesztettem? Ha Isten nem szeret engem, akkor ki vagyok én tulajdonképpen? Ha Isten nem szeret engem, akkor miben van az értékem a társadalom számára, hol van benne a helyem? Ha Isten nem szeret engem, akkor mi adja meg az életem értelmét? A római levél azt mondja, hogy az ember Istentől a teremtett dolgok felé fordult, és azokat imádja, azoknak szolgál a teremtő helyett. Nyilván azért, hogy ezekre a kérdésekre választ kapjon. Az ember elfordult teremtőjétől, aki elárasztotta őt az ő feltétel nélküli szeretetével. Isten ebben a helyzetben teremtette meg az embert, a feltétel nélküli szeretetben, de az ember ettől elhajolt, és most más teremtményeknél keresi a szeretetet. Ugye mindenkitől azt várjuk, hogy szeressen minket. Koldus koldulja a koldustól a szeretetet. Azt mondjuk, hogy kérlek, hogy szeress engem. Itt van az árcédulám, de már nagyon elkopott, nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, hogy merre menjek, megmondanád nekem? Ráírnád, hogy én egy nagyszerű srác vagyok, méltó vagyok arra, hogy szeressenek, és ott legyenek mellettem? Kérlek, mosolyog rám, és mondd azt nekem, hogy minden rendben van velem. Tehát erről van szó, hogy másoknál keresem az identitásomat, az értékességem tudatát. Felismered, hogy ez társfüggőség tulajdonképpen? Elhajoltam más emberi lények felé, és megpróbálok szeretetet kiszívni belőlük, hogy azt töltse be a bennem lévő hatalmas űrt. A baj csak az, hogy nekik sincs semmiük, amit odaadhatnának nekem. És ha mégis kapok tőlük valami szeretetet, az biztos, hogy nem feltétel nélküli, és nem határtalan. Ugye a férje a feleségétől várja a feltétel nélküli szeretetet, de ő ezt képtelen megadni, és nem is ez volt a feladata. Soha nem volt ez a feladata. Olyan dolgot vár el a férje feleségétől, amit kizárólag Isten tud neki megadni. A feleség pedig a férjhez fordul, hogy légy a menedékem, az erősségem, szeress feltétel nélkül, és most a hölgyek nagyon figyeljenek, a férjetek nem tudja ezt megadni nektek. Lehetetlent kértek tőle. Egyedül Isten a te menedéked, egyedül Isten a te erősséged, csak ő szeret téged feltétel nélkül. És ha két ember megpróbálja egymásból kiszívni azt, amivel egyikük sem rendelkezik, akkor ez a kapcsolat szétrobban, mert hogy ez így nem működik. Mi a megoldás? Meg kell tudnom, hogy ki vagyok, meg kell tudnom, hogy Isten szeret és betölt engem, hogy aztán azzal a tudattal nézhessek rá a feleségemre, hogy Isten őt is szereti, és áhítatos tisztelettel és csodálattal állok előtte, és az Istentől kapott teljességből adok neki, és ő is a maga teljességéből, az Istentől kapott teljességéből ad nekem. És ha neki nincs mit adnia, akkor én adhatok neki, mert kapcsolatban állok az egyetlen forrással. Az a csodálatos, hogy bár ez a csökkent értékű, megromlott személyiségű, üres, szeretet és tisztelet után vágyakozó, azt mohón kereső ember lett belőlünk, akiket megrontott teljesen a sötétség, és ezt mondtuk, hogy én egyedül is képes vagyok rá, Isten továbbra is szeret minket, mégis szeret minket. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Felfoghatatlan Isten szeretetének a nagysága. Az Atya úgy szeretett engem, hogy az egyszülött fiát is képes feláldozni értem. A fiú annyira szeretett engem, hogy odaadta magát értem. És amikor felment a mennybe, elküldte a szent lelkét, aki kiárasztja Isten szeretetét a szívünkbe. És ekkor elkezdjük megismerni Krisztus szeretetét, amely minden értelmet felülhalad, és így teljes értékű emberek leszünk szellemünkben, lelkünkben, elménkben és az érzelmeinkben. Mert megtaláltuk az élet kulcsát, megtaláltuk azt a külső hangot, amely közli velünk, hogy kik vagyunk. Nem a feleségem, nem az embertársam, nem a munkatársam, nem valami fontos személyiség, hanem Isten beszél hozzám. Ő mondja meg, hogy ki vagyok. Beszél hozzám az ő fián keresztül, a Szent Lélek által, mélyen bennem, és tudom, hogy szeretett lény vagyok, tudom, hogy az ő hasonmása vagyok, tudom, hogy Jézus Krisztusban kiábrázolódik bennem ez a hasonlóság. És amint kialakul a személyiségem, megtelik tartalommal az életem. Megtaláltuk a személyiségünk hajtóanyagát. Ez pedig Isten szeretete, amely Jézus Krisztusban jelent meg. És akkor még egy-két záró gondolatot engedjetek meg, nem sokára vége lesz. Akár az egész életünket is leélhetjük úgy, hogy folyamatosan szégyeljük magunkat, hogy félünk az általunk elképzelt Istentől, és nem merjük igazán megnyitni a szívünket előtte, csak esetleg részlegesen. A többit elrejtjük előle, sőt magunk elől is. Egyszerűen azért, mert hamisan gondolkodunk felőle. Egy Tozer nevű 20. századi amerikai híres prédikátor és teológus mondta ezt, hogy semmi sem facsarja ki és torzítja el jobban a lelket, mint az Istenről alkotott alacsony szintű méltatlan elképzelés. Tehát semmi sem facsarja ki, torzítja el jobban a lelket, mint az Istenről alkotott alacsony szintű, méltatlan elképzelés. Tehát Isten igazi megismerése döntő fontosságú az életünkben. A legmélyebb és a minket leginkább meghatározó kérdés, a legfontosabb kérdés. Te azért vagy, az az életed értelme és rendeltetése, hogy Istennel kapcsolatban legyél, hogy az ő szeretetét befogadd, élvezd, és hagyd, hogy ez a szeretet megváltoztasson téged, hogy felépítse a személyiségedet, hogy Krisztusivá tegyen téged. A te életed egy válasz, egy reakció a benned lévő Isten képre. Ha hamis, akkor úgy fogsz válaszolni, olyan lesz az életed, ha igaz, akkor olyan. Ha rossz elképzelések vannak a fejedben és a szívedben Istenről, és ezek az életed során nem változnak meg, akkor az egész életed egy rossz válasz lesz. Egy buta példát akarok mondani, hogy például minden reggel félbevágom és megvajazom a feleségemnek a friss kiflit. Ez egyébként nem igaz, már így előre bevallhatom, de egy buta példának jó. Tehát 30 évnyi házasság után egy őszinte beszélgetés során kiderül, hogy a feleségem utálja a vajat a kiflin. Csak eddig nem akart megbántani. Jó képet vágott a dologhoz, hát valahogy legyűrte a kiflit, meg az érzéseit is. Szóval a nagy igazság az, hogy ő egészben szereti a kiflit vaj nélkül, tehát nem kell se félbevágni, se megvajazni. Nem szörnyű dolog 30 év után szembesülni ezzel, hogy mit csináltam én eddig 30 évig? Pedig egész ideig azt hittem, hogy jót teszek. Egész életemben logikusan reagálok a bennem kialakult istenkép alapján Istenre. Azután lehet, hogy kiderül, hogy Isten teljesen más. Emlékeztek Pál apostol példájára még Saul korából? Hát ő is ugyanez volt. Logikusan reagált a benne lévő istenképre. És még mindig lehetnek olyan takargatnivalóink, amelyeket neki sem merünk feltárni, mert valahol a lelkünk mélyén tartunk Isten személyétől, nem merjük teljesen átadni magunkat neki. Mert sokkal egyszerűbb egy olyan Istenben hinni, akinek tisztában vagyok az elvárásaival, amennyire tudom, teljesítem az elvárásait, és akkor békés függetlenségben élhetünk mindketten egymás mellett. Csak a szívünk van távol egymástól. Pedig ez lenne a lényeg. Hogy egybeolvadjon a szívünk. Ugye ez egy látszat megoldás, egy újabb fügefa levél, egy újabb fa, ami mögé el lehet bújni, újabb állarc, amiből mindenki láthatja esetleg, hogy milyen rendezett a kapcsolatom Istennel, holott egyáltalán nem az. Mert tudunk mi úgy csendességet tartani, tudunk mi úgy imádkozni, tudunk mi úgy minden kegyességi irányzatot követni, hogy a szívünk valójában távol van Istentől. Meg tudjuk csinálni. A gyógyulásnak elengedhetetlen feltétele az, hogy vedd nagyon komolyan azt, hogy Isten tényleg feltétel nélkül, így ahogy vagy, nagyon szeret téged. Fogadd be a szeretetét, merj igazán a gyermeke lenni, merj igazán a fia és a lánya lenni. Bontsd ki ennek a szónak a tartalmát a vele való kapcsolatban, mert ez az egyetlen út ahhoz, hogy megismerd őt, hogy el tudjad engedni a szégyenli való rejtett dolgaidat, meg tudj szabadulni a félelmeidtől. És akkor csodálatos utad lesz Istennel együtt. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. Ámen. Imádkozzunk. Drága mennyei apukánk, köszönjük neked, hogy így szólíthatunk téged, hogy a te lelked hatalmaz fel minket erre, és bátorít erre. Köszönjük, hogy teljesen hozzád bújhatunk, mert te igazán szeretsz minket feltétel nélkül, mert te magad vagy a szeretet. Köszönjük neked, hogy képes voltál az egyszülött fiadat is odaadni értünk. És köszönjük neked a te lelkedet. Köszönjük, hogy a te lelked belelátta te szíved mélységeibe, és azt jelenti ki nekünk. Mert azt akarod, hogy a mi szívünk és a te szíved nagyon-nagyon közel legyenek egymáshoz. És köszönjük, hogy ez lehetséges. kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk, hogyha bármilyen akadálya van annak, hogy befogadjuk a te feltétel nélküli szeretetedet. Kérünk téged, hogy bármi, amit rejtegetünk, amit szégyellünk, azt hozd elő a veled való kapcsolatban, hozd elő a csendben, és add, hogy letehessük eléd. Kérünk téged, hogyha bármilyen rossz gondolatunk van rólad, hogyha bármennyire is torz az az Isten kép, ami bennünk van rólad, kérünk, hogy javítsd ki, itt állunk, és megadjuk magunkat, átadjuk magunkat neked, és azt akarjuk csak, hogy a gyermekeid lehessünk, és azt akarjuk, hogy a mindennapokban ebből a szeretetből, a te szeretetedből tudjunk élni. Kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.